Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend zárásaként a következő 20 percben arról beszélgetünk, mit tehetnek a járványhelyzet idején a bentlakásos szociális intézményben lakókért a rokonok. A Társaság a Szabadság jogokért szakértője, Környei Kristóf segít a jogszabályok közti eligazodásban, akit Szűcs Péter kérdezett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nos, amiről beszélgettünk a következő percekben, pedig a koronavírushoz köthető, mégpedig a szociális bentlakásos intézmények fogyatékossággal élő embereket érintő hát kérdések, amelyek ilyenkor felvetődnek, nem csak ezekben az intézményekben, úgy általában az egészségügyel, vagy a bentlakásos intézményekkel kapcsolatban. De mielőtt nekikezdünk, hogy mit lehet, mit nem, mik tartoznak ide, milyen intézményekről fogom most beszélgetni pontosan?
Igen, ez fontos tisztázni előtte, hogy a kontextus ezt tisztálásuk. Ugye a bentlakásos szociális intézmények közé tartoznak az idős otthonok, itt vannak a fogyatékos emberek, pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegeknek az otthonai, különböző intézménytípusok vannak is, ez most nem is olyan érdekes, hogy rehabilitációs otthon, vagy ápoló-gondozó otthon, lakóotthonok, átmeneti otthonok. Ide tartoznak meg a hajléktalan személyeknek a különböző szállói, és ehhez a csoporthoz köthető, de a törvényi szinten ugye ők külön vannak, a gyermekotthonok, tehát azok a gyermekek, akiket kiemelnek a családjukból, ők vagy gyermekotthonba kerülnek, de ugye főszabály szerint nevelőszülőkhöz. És ugye a gyermekvédelmi szakellátás az nem szociális intézmények, hanem gyermekvédelmi intézménynek számít, de ugyanúgy az intézményben élők kapcsán fontos róluk is beszélni.
Körülbelül hány ember az, akit lefednek ezek az intézmények, vagy ellátnak, inkább így kérdezem?
Nagyon sok emberről van szó, és ezért is nagyon fontos, hogy beszéljünk róluk, hiszen ők a koronavírus kapcsán nagyon ki vannak téve a fertőzés veszélyének. A számokat illetően körülbelül több mint 90 ezer ember van szociális bentlakásos intézményben, tehát közel a 100 000-et súrolja az ő számuk. Legtöbben idős otthonokban vannak, tehát körülbelül több mint 50 ezer idős személy él idősek otthonában. Közel 20 ezer fő az, aki 50 férőhelynél nagyobb fogyatékos, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek otthonában lakik, tehát ezek a tényleg nagy létszámú szociális intézmények. Az ő számuk az megközelíti a 20 ezret, és a gyermekvédelmi szakellátásban lévők, tehát azok a családjukban kiemelt gyermekek, akik nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban vannak, az ő számuk az körülbelül 23 ezer fő. Tehát hogyha összeadjuk ezt a két csoportot, tehát a gyermekvédelmi intézményeket és a szociális intézményeket, akkor több mint 100 ezer emberről beszélünk.
Na most akkor nézzük, hogy mit lehet és mit nem, mit lehet nekik, illetve mit lehet ugye a hozzátartozóknak, rokonoknak, mert ugye említett idősek otthona, pont hogy egy olyan kategória, ahol veszélyeztetett emberekről van szó, hiszen az áldozatok többsége, ugye ha az a 65 év fölötti, éppen ezért vonatkoznak rájuk, ugye a hétköznapi életben is korlátozások, ugye 9 és dél között vásárolhatnak, de akkor csak ők, pont azért, hogy minél kevesebb kontaktálás legyen köztük, feltételezem, hogy ez bizony most egy olyan rendkívüli helyzet, amikor a hozzátartozók jogai is megrövidülnek. Ugye gondolom, hát látogatás most különösebben nem nagyon lehet.
Személyes látogatásra nincsen lehetőség. A látogatási tilalom az amúgy már nagyon korán, tehát még a különleges jogrendnek a bevezetése előtt életbe lépett, tehát ez már március 8-án látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos a bentlakásos szolgáltatás nyújtó szociális intézményekben. Ez nem jelenti azt, hogy viszont ne lehetne más úton, módon kapcsolatot tartani a lakókkal, és főleg ugye a válsághelyzet milyen, a bizonytalanság, amit ez okoz. Nagyon fontos, hogy a kapcsolattartás az meglegyen, és hát itt ugye gondolunk, vagy lehet gondolni mindenféle alternatívára, tehát tényleg a telefonos, de akár így az interneten különböző Messenger, Skype, vagy bármilyen úton, módon fontos, hogy kapcsolatot tartsunk az intézményben élő hozzátartozónkkal. De személyes látogatásra nincsen lehetőség. Amit a Nemzeti Népegészségügyi Központnak a határozata mint kivétel megemlít, az egyedül az egy eset, ez pedig a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzás. Tehát ilyenkor van lehetőség bemenni az intézményekbe, és ekkor köteles is az intézmény biztosítani a megfelelő védőöltözetet a látogatóknak. De ez az egyetlen egy kivétel.
Ez az egyetlen kivétel vonatkozhat arra is, hogyha azt mondja a család, hogy miután végstádiumban van, akkor hazavisszük, mert mégis otthon szeretnénk tőle elbúcsúzni, elköszönni. Ez lehetséges most, vagy nem? Bent kell megtenni ugyanezt.
Erre van lehetőség. Tehát nagyon fontos, hogy mindig az intézményvezetővel kell egyeztetni. Mérlegelni kell, hogy mi a legjobb, hol lehet jobb körülményeket biztosítani. És mivel, hogy a szociális intézményben való elhelyezés az önkéntes alapú, tehát az igénybevevő, vagy az ő törvényes képviselője kérelmezi az elhelyezést, ugye ez megszüntethető. Ugye a kiállási tilalom az pont arra vonatkozik, meg a látogatási tilalom is, hogy ugye ne terjedjen az intézeten belül a fertőzés, és ne fertőződjenek meg a többi lakók. De ugye abban az esetben, hogyha egy család szeretné azt, hogy inkább otthon legyen hozzátartozó, és otthon szeretné a szerettét ápolni, akkor erre van lehetőség. Amúgy ezt az intézményeknek a szakmai programja szabályozza, de itt mindenképpen ugye az intézmény vezetővel kell egyeztetni.
Most arról beszéltünk, hogy a család úgy dönt, hogy hazaviszi. Mi van akkor, amikor ugye otthon a család eddig ápolt valakit? Ez egy kényes kérdés lesz, de hogy olyan helyzetbe kerül, hogy egész egyszerűen nincs arra kapacitás, hogy ellássa adott esetben egy család az idős embert, és nyugdíjas otthonba szeretné tenni. Most megteheti?
Ez egy nagyon jó kérdés, és amit a rendelet szabályoz, ami egyértelmű az, hogy akkor a szociális intézménynek kötelessége felvenni az igénybevevőt, hogyha tőlük került a kórházba. Uh-huh. Ebben az esetben, amikor a kórház visszaküldi a szociális intézménynek, akkor köteles a szociális intézmény visszavenni ezt a szemét, és ebben az esetben kell 2 hétig ott az intézményben karantént biztosítani, tehát el kell különíteni, biztosítani kell a személynek az izolációját. Ez egy tiszta sor, tehát ebben az esetben vissza kell venni. Ugye már ez is problémákat felvet, hogyha mondjuk nem végeznek koronavírus tesztet, akkor így nem tud ebbe jutni az idős otthonba a vírus. De erre van lehetőség. Arra is van lehetőség, hogy külön az intézményvezetőnek az engedélyével, különösen méltányolható helyzetben, egyedi elbírálás alapján új felvétel is engedélyezve van. Ez megint csak az intézményvezetőnek a hatásköre, ő dönthet erről. Ugye itt az lesz a meghatározó, hogy ő meg tudja oldani a biztonságos ellátást. Tehát, hogy a felvételt kérő személynek a biztonságos ellátás, illetve a többi lakónak a biztonságos ellátását. Erre van lehetőség, de viszont ugye mit fog az intézményvezető először reagálni? Ugye azt, hogy kérni fogja azt, hogy akkor mutassák, hogy van egy negatív koronavírus teszt.
Vagy a 2 hetet gondolva valahol le kell tölteni, akkor karanténban, logikusan, igen, nem, mert hiszen ez igen. Mindenkire érvényes.
És hogy ő előtte, tehát az intézmény elhelyezés eljött, 2 hétig elkülönítésben volt. Na most a rendelet az úgy fogalmaz, és emiatt egy kicsit nem teljesen tiszta, hogy ezt a kórháznak kell benyújtania. Tehát, hogyha a kórház át szeretné helyezni, mert mondjuk kapacitás hiánya van, ugye nagyon fontos most, hogy az egészségügyi ellátórendszernek a működő képessége az megmaradjon, át szeretné helyezni a szociális intézménybe, akkor ugye 2 feltétellel helyezhető át, ugye negatív koronavírus teszt, illetve egy nyilatkozat arról, hogy ő az áthelyezés megelőzően 2 hétig karanténban volt. Ha a kórház ezt nem adja be, akkor a szociális intézmény elutasítja ezt a kérelmet. És ugye itt a rendelet úgy fogalmaz, hogy ugye a kórház kérvényezi. Tehát, hogyha egy személy otthonról szeretne bekerülni a szociális intézménybe, akkor úgy tűnik, hogy először neki kórházba kell kerülnie, ahol koronavírus tesztet végeznek rajta, elkülönítésben van, és onnan tud majd szociális intézménybe kerülni, ha csak nem rendelkezik egy negatív koronavírus teszttel, és nem tudja valami úton, módon bizonyítani, hogy ő előtte 2 hétig elkülönítésben volt.
Na most akkor nézzük, hogyha egy rokonként szeretnék mondjuk beküldeni bármit, mert hiszen most a fizikai kontaktálása az ugye korlátozva van, de mondjuk ételt, italt, bármit, mondván, hogy segítsek ezzel is az ellátásban, megtehetem? Ellenben mondjuk azt mondja az intézmény vezető, hogy hát bizony azon keresztül is terjedhet a vírus. Mi a helyzet ezzel a szituációval?
Igen. Igen, épp pont most néztem egy budapesti idősek otthonának a honlapját, és ugye ott rögtön a honlapon ezt dobta ki, hogy kérjük, hogy ugye a kapcsolattartást, és hogy a hozzátartozók hogy vannak, hogy a főnővéreknél adott telefonszámon érdeklődjenek, és heti egyszer egy konkrét időpontban ez az intézmény megadta azt, hogy mikor lehet mondjuk ételt beküldeni hozzátartozóknak. Ugye itt azt kell tudni, hogy az intézménynek nagyon oda kell figyelni arra, hogy amikor az árukat átveszi, akkor ott ugye ne kerüljön be a fertőzés aztán az intézménybe. Ugye emiatt az az előírás, hogy lehetőség szerint az udvaron kell ezeket az árukat átvenni, vagy egy külön elkülönített helyiségben, ahol aztán fertőtleníteni kell. Tehát ugye erre is most már van protokoll, tehát az intézményvezetőnek a hatásköre, ő dönti el, hogy ez pontosan ugye ő hogy tudja megoldani, hogy van erre lehetőség, igen, de hogy ez biztonságosan tudják csinálni.
Most mi a helyzet az itt dolgozókkal, az ő jogaikkal? Tehát mit tehetnek meg, és mit nem? Mert ugye azért itt nagyon sok ember ellátásáról van szó, nagyon sok dolgozó foglalkozik velük.
Ugye itt a kapacitások az elsődleges kérdés, hogy rendelkezésre állnak azok a szükséges kapacitások, hogy az ellátást biztosítani lehessen. Ugye itt az ellátás kapcsán fontos azt tudni, például azok a személyek, akik például óvodákban vagy bölcsödékben dolgoztak, és jelenleg a munkavégzési kötelezettségük alól fel vannak mentve, és amúgy ide tartoznak még a közgyűjteménynek a dolgozói is, tehát például akik könyvtárban vagy múzeumban dolgoztak. Erre lehetőség van, hogy őket átirányítják akár idős gondozásba is. Erre vonatkozóan az intézményeknek a fenntartóinak kellett a szabad kapacitásukról adatot szolgáltatni egy állami szervnek, amit úgy hívnak, hogy SZGF, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és ez az állami szervnek a döntése alapján lehet a munkaszerződéseket módosítani, és a szabad kapacitásokat például mondjuk az idős gondozásba beáramoltatni. Ez nagyon fontos, tehát hogy erre lehetőség van. Az, hogy pontosan ez hogy történik meg ennek a szabályozása, ezt még nem látjuk. A jogok kapcsán pedig fontos azt tudni, hogy például betegszabadságra, ugye sokszor jött be hozzánk ilyen jogsegélyes kérdés, hogy betegszabadságra küldtek. Ugye betegszabadságra nem lehet a munkavállalót küldeni, ez ugye az ő kérése is kell. Itt nagyon fontos az, hogy ugye az együttműködést hangsúlyoznám, hogy megtalálni a munkavállaló és a munkáltató között azokat a lehetséges megoldási módokat, hogy ezt a helyzetet valahogy úgy átvészeljük, hogy ugye mind a két oldalról ugye présben vannak a munkaadók és a munkavállalók is, és nagyon fontos, hogy ugye ha erre van lehetőség, akkor ugye közös megegyezés alapján megállapodjanak arról, hogy lehet a munkavégzésnek a körülményeit akár módosítani, tehát hogyha mondjuk ugye van rá lehetőség, akkor akár otthonról is.
Jó, de sok esetben előfordul, hogy kvázi igen, két hétre menjél haza, de a szabadságot terhére.
Kérheti a munkavállaló azt, hogy a munkaszerződésnek a módosítását adott esetben, de mindenképpen, hogyha szabadságot vesz ki valaki, ahhoz kell a munkavállalónak a hozzájárulása. Ugye itt még van egy olyan lehetőség is, hogyha ugye a munkaadónak van egy kötelezettsége, hogy munkát adjon a munkavállalójának, és hogyha ugye ennek nem felel meg, akkor ugye az állásidő lép érvénybe. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor jár a munkavállalónak a bér. Viszont itt van egy fontos kivétel, tehát azt kell tudni, hogyha ugye egy külső ok, egy elkövetetlen, előreláthatatlan külső ok miatt nem tud munkát adni a munkavállalónak, akkor viszont nem kell bért fizetni. Tehát ezért,
igen, csak ugye itt ugye az is keveredik, az is talán, és most talán nem kifejezetten az egészséghez kapcsolódik, de mégis az ellátás biztonságának szempontjából fontos, hogy a munkavállaló rendelkezhet ugye a szabadság valamennyi részével, tehát lehet-e kompromisszuma az adott esetben, hogyha valakinek két hétre haza kell menni, azt mondja, hogy jó, mind a két fél, ahogy említetted, Présben van, mert hiszen egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és akkor azt mondja a munkavállaló, rendben van, legyen két hét, ebből legyen egy hét szabadság, egy hét pedig kvázi egészségügyi okból történő otthonmaradást, ez lehet egy egészséges kompromisszum adott esetben?
Ugye fontos azt tudni, hogyha a szabadságokat kéri kivenni a munkadó, a munkavállalóktól, akkor neki ugye egy bizonyos keret erre van, tehát igen, valamennyit ugye meg kell hagyni, ugye ezt ő kérheti. Ez csak abban az esetben, hogyha ugye a szabályoknak megfelelően kér, és hogyha most pontosan nem emlékszem, hogy 2 hét vagy 15 nappal előtte kell szólni, és akkor megállapodni a munkavállalóval, hogy akkor szabadságot.
Világos. Na minden esetre ez egy furcsa jogi helyzet, de minden megoldást kell találni. Mennyire ég a telefon nálatok ilyen típusú kérdésekkel, mint amiket most boncolgat? Mennyire vannak problémák, amikben segíteni kell, akár legyen intézményről szó, vagy magánszeméről? Mi a tapasztalat?
Rengeteg jogsegély érkezik be hozzánk. Azt hiszem, hogy már túl is léptük az 1000 kifejezetten koronavírussal kapcsolatos jogsegélyt, és hát izzanak az e-mailes megkeresések. Elsősorban ott jön be ugye nagyon sok jogsegély hozzánk. Már a koronavírus járvány kirobbanása legelején és a különleges jogrend bevezetésekor már készítettünk jogtudatosító anyagokat, kisokosokat, amik elérhetők a honlapunkon. Ugye ezt, hogyha megtalálják azok, akiknek valamilyen kérdésük van, akkor már nagyon könnyű az, hogy rákattintanak, és akkor írnak nekünk egy kérdés, hogy az én konkrét esetemben akkor mi van. Ezeket próbáljuk amúgy folyamatosan fejleszteni, és amúgy a bejövő kérdések alapján bővíteni, tehát ezt a kisokost ezt meg lehet találni a TASZ-nak a honlapján, a tasz.hu/koronavírus oldalon, külön fülekbe van összegyűjtve az a sok-sok jogsegélyes tapasztalat, amit az elmúlt hetekben szereztünk, és hát akinek kérdése van, az nyugodtan forduljon hozzánk, hogyha a kisokosban nem talál választ a kérdésére.
Még egy utolsó kérdés, hogy mondjam, mennyire együttműködők a felek, mert nyilván konkrét ügyekbe is léptek, hogy ez tényleg egy rendkívüli helyzet, amikor mindkét fél részéről azért a megértés szükségeltetik. Látod ennek jelét?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és mind az intézmények oldaláról, akik próbálnak mindenféle protokollnak és utasításnak és a rendeleti szabályozásoknak megfelelni, mind a munkavállalók oldaláról, akik ugye otthon is helyt kell állniuk, és nagyon sokszor ugye plusz feladatok nehezednek a vállukra, hiszen hogyha ugye gyermek van, akkor a gyerekek nem járnak iskolában, és felügyelni kell rájuk, segíteni kell nekik a tanulásban. Tehát ez abszolút egy kiélezett helyzet, és mindenképpen az együttműködés az nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat össze lehessen egyeztetni. Ehhez mind a két félnek a nyitottsága szükséges, és hát nagyon fontos, hogy valamilyen módon sikerüljön megoldást találni a különböző felmerülő kérdésekre, nehézségekre, adott esetben ugye eszközhiányra, ugye itt az államnak is abszolút feladata van, hogy ezeket a csúródásokat, a adott esetben ugye konfliktusokat segítse, hiszen ugye az állam feladata, hogy a szolgáltatóknak, tehát a szociális, de akár az egészségügyi szolgáltatóknak is ugye a szükséges eszközöket, azokat a járványhelyzet kapcsán biztosítsa. Itt abszolút, tehát az együttműködés a kulcskérdés, igen.
Nagyon szépen köszönöm Környei Kristófot, a Társaság a Szabadságjogokért Egyenlőség projektjének munkatársát hallották.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Várom Önöket a jövő hétvégén, szombaton, illetve vasárnap reggel 7 órától a hétvégi menetrendben. Köszönöm, hogy velem tartottak, szép napot és további jó rádiózást kívánok, és persze, ha tehetik, akkor maradjanak otthon és vigyázzanak magukra. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.